Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Ebben a mai adásban a könyveket összekapcsoljuk a színházzal. Szóba kerül majd a Hamlet születésének története. Nem biztos, hogy minden úgy volt, ahogy a Maggie O'Farrell megírta, de akkor is nagyon érdekes a Hamlet című regény. De mielőtt erről hallotok, mutatok egy interjút, egy új, az Aranybullához kapcsolódó színdarabról. A jeruzsálemi királyt a székesfehérvári Vörös Marti Színházban láthatja a közönség. Tóth Benedek műfordító és író, a darab szerzője, Horváth Csaba a rendező. Ez egy olyan korszak, amiről tanultunk a gimnáziumban, de talán kevesen tudnak többet róla, mint ami annó a tananyagban volt. Az Aranybulla megalkotójával, Második Andrással pedig szintén tanúrán, Katona József drámájában, a Bánkbánban találkozhattunk. Azért is gondoltam, hogy induljunk el innen ebben a beszélgetésben Tóth Benedekkel.
Hát igen, ebben a témában nyilván megkerülhetetlen a katonadarab, és nem is próbáltunk kitérni ezzelől a feladat elől. Amikor felkérés jött a színház részéről, akkor hát nyilván elkezdik az ember ilyenkor beleásni magát a történettudományi munkákba, hogy azért mégis részletesebben kell ehhez ismerni ezt a korszakot, és akkor találkoztam egy nagyon remek könyvvel, a Zsoldos Attila történész kutató, a korszak egyik legnagyobb ismerője. Ő írt erről az Aranybulláról egy ilyen nagyon szép és részletes könyvet, és rögtön az elején ő azzal az állítással kezdte, hogy kevés királlyal bánt el úgy az irodalom, meg a kulturális emlékezet, mint Andrással, és ez a Bánkbánnak köszönhető, vagy hát az fura ebben a helyzetben köszönhetett mondani ezért, de hát ugye mégiscsak a Bánkbán alapján maradt, ragadt rajta a Második Andráson ez a döntésképtelen, nem is tudom milyen gyengekező uralkodó képe. Zsoldos Attila ezt annyiban cáfolja rögtön, hogy a 30 évig abban a korszakban gyengekező uralkodó, hát nyilván mondjuk bármelyik korszakban nehezen indult volna a versenyben, úgyhogy ez volt nekem, ami nagyon megtetszett ez a gondolat, és ebből aztán próbáltam végül is egy másfajta Második Andrást megrajzolni. Ez nem verseny, vagy nem egy ilyen összemérhető teljesítmény, nyilván nem is szeretném a drámát a katona darabhoz, a Bánkbánhoz mérni, mert hát ez egy másik dimenzió, mert ettől függetlenül, hogy az András képe milyen ebben a darabban, az egy tényleg egy korszakos irodalmi munka. Ilyen babérokra nem pályáztam, de a királynak az alakját azt nyilván fiktív eszközökkel, de mégis más mi erre hangoltuk.
De a történelmi hűségnek megfelelően, ezt azért is kérdezem, mert a jelleme is egészen más ennek az Andrásnak, a te Andrásodnak, mint a Bánkbánban. Szóval, hogy itt aki inkább a diplomácia felé fordulna, aki inkább békés eszközökkel szeretné megoldani a konfliktusokat, és aki nagyon tudja, hogy mit szeretne, itt inkább a te darabodban egy ilyen típus uralkodót látunk.
Hát voltak olyan történelmi tanulmányok, vagy olyan történelmi események, amiket elvileg így hitelesnek mondanak, és az alapján, hogy ő hogy viselkedett adott esetben, bizonyos helyzetekben, ez sokat segített, de az összkép nyilván egy fiktív figura, meg hát a drámai, majd a műfajból is ugye vannak bizonyos követelményeknek, amiknek úgy illik megfelelni, és nyilván itt kellett egy fejlődést bemutatni a királynak, ugye az útját megrajzolni, hogy az események hatására hogy változik esetleg. De alapvetően voltak olyan konkrét történelmi tények, amikből egy nagyon érdekes, számomra legalábbis nagyon érdekes figura rajzolódott ki. Tehát csak ez a darabban is szerepel, nem veszem el a kedvét a potenciális nézőknek, hogyha egy kicsit elszpoilerzünk egy dolgot, de hogy például volt ugye ez a Gizella koronája, ez egy ilyen fontos motívum a darabban, amit András elhozott ott az érsektől. Majd amikor a hadjárat, ugye a keresztes hadjárat során megszorult anyagilag, akkor ő ezt gondolkodás nélkül így eladta. Most hát szóval ez számomra egy annyira, hát hogy mondjam, önmagában is egy ilyen nagyon érdekes történelmi esemény, vagy egy ilyen tény volt, hogy ilyeneket próbáltam kimazsolázni a nagy összképből, és akkor ezekből az apró mozaikokból próbáltunk aztán a munka folyamán így összerakni egy ilyen érdekesnek érkező alakot.
Darabot szerint ő műgyűjtő?
Konkrétan teljesen ez az erekje gyűjtés, ez egy ilyen, hát nem mondom, hogy mániája volt, de hogy ő gyűjtött az erekéket, ha nem is megszállottan, de nagyon fontos volt számára ez, és akkor ez is egy olyan mozzanat volt az ő életéből, ami így fennmaradt, ugye leírásokból lehet ezeket tudni, és nekem ezek az, hogy egy ilyen kicsit bogaras, kicsit nem, de közben meg azért mégiscsak egy két lábbal a földön járó figura volt, tehát hogy nagyon, egy nagyon izgalmas alak rajzolódott ki számomra abból is, amikor utána olvastam. Egyébként ennek van egy ilyen másodlagos tanulsága is valahol számomra, hogy gyakorlatilag azt gondolta, hogy így, mint hogyha így véletlenszerűen ráböknénk a magyar történelem bármelyik alakjára, és egy kicsit az ember megkapargatná azokat az ilyen felszínes ismereteket, és egy kicsit mélyebbre ásna bármelyik ilyen nagy történelmi alak életében, lehet, hogy hasonló kincsekre, idézőjelben kincsekre bukkanhatna. Úgyhogy nekem ez például egy ilyen fontos tanulság volt, hogy egy ilyen, amiről az ember ugye ilyen tényleg a középiskolában megtanul dolgokat, és akkor utána azt úgy megjegyzi, vagy elfelejti, vagy félig jegyzi meg, és akkor utána hirtelen feltárul egy ilyen egészen elképesztő világ, meg egy kor, amihez viszont tényleg komoly történészi kutatások kellenek, hogy az ember, tehát laikusként ezt nyilván nehéz lenne így lekövetni, de hát hál' Istennek vannak nagyszerű tanulmányok erről.
Egyébként a mai néző és a mai fiatal néző is nagyon jól tud kapcsolódni ehhez a darabhoz, és erről majd beszéljünk. Egyébként, mert én éppen egy olyan előadást láttam, amikor tele volt a nézőtér fiatalokkal, és egy pisztenés nélkül nézték végig.
Hát ez nagy öröm. Remélhetőleg nem az ötös, a beígért ötösért figyelték, hanem amúgy is lekötötte őket, mert ugye
És éppen azon gondolkodtam, hogy milyen ismereteik lehetnek nekik erről a korról, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs.
Annyit tudok erről csak, hogy voltak olyan osztályok, akikkel találkoztunk tanárokkal is előtte, hát így a bemutató után, de volt egy beszélgetés, egy ilyen szakmai fórum, ahol történelem és magyar tanárok jöttek el, és akkor ők kérdezgettek, meg mi is kérdezgettük őket, és mondták, hogy ők már látták is páran közülük a darabot, és hogy szívesen hozzák a gyerekeket, viszont annyi volt, hogy azért egy kis előképzettség mindenképpen kellett hozzá, tehát ők úgy vitték az osztályukat, vagy osztályokat úgy tervezték vinni, hogy már előtte azért egy picit körüljárják a témát.
Tehát korban elhelyezték őket, és hogy mi a fő konfliktus, azt tudták. És végülis a darab végére az aranybuláig jutunk el.
Igen. Igazából itt volt egy kis csalás ebbe a történetbe. Annyiban volt csalás, hogy ugye még két fontos évet az ő uralkodásából így hát nem összemostunk, de így közelebb hoztuk, tehát ott van egy nagy időugrás. Tehát ez egy ilyen dramaturgiai okai voltak alapvetően, de ugye a darab az 1217-ben indul, amikor az András keresztes hadjáratra készül a Szentföldre, és akkor ők elindulnak, ugye elindul a sereg, majd a második felvonásban aztán már vissza is térnek, és aztán az aranybula, ugye 1222 elvileg ugye az a hivatalos kihirdetésének időpontja, tehát itt egy kis csalás volt, szerintem ez mondjuk így talán belefér az alkotói szabadságba, de hogy a cselekmény azt így építettük fel. A keresztes hadjár is egyiket egy ilyen érdekesség volt, ami nekem ugye nem volt erről különösebben mérható tudásom, és amikor így utána olvastam, hogy miért vállalta ezt a hadjáratot, és ez végülis egy ilyen vértelen hadjárat volt, alapvetően nem voltak nagy összecsapások, nem foglaltak vissza hatalmas területeket. Ugye az ő apja ígérte meg, vagy tett fogadalmat a pápának, hogy egy ilyen hadjáratot indít, és aztán ezt addig ügyeskedett, amíg megúszta ezt a dolgot, ugyan. És akkor ugye Imre jött utána a trónon, és ő is addig ügyeskedett, amíg aztán nem kellett elindítani a hadjáratot, és akkor végén Andrásnak viszont hát már nem volt hova menekülnie, úgymond, és ezért ő aztán belevágott, viszont úgy intézte a dolgokat, hogy azért ez ne legyen egy ilyen véres, hogy mondjam, hadjárat, de ettől függetlenül hatalmas sereggel vágott bele ebbe a, tehát logisztikailag, és mindenféle szempontból ez egy óriási vállalás volt, illetve itt is inkább a diplomácia része volt fontos számára. Én úgy tudom, hogy házassági ajánlatokat tett a gyerekeivel kapcsolatban, kiházasította őket. Visszafelé úton azt hiszem pontosan van, hogy talált megfelelő királyi udvarokat, ahol aztán elkeltek a gyerekek.
Darab szerint ki kellett volna szabadítani az apósát.
Igen, az a fiktív rész. Igazából vállaltam, ugye hát látszik a díszleten is, meg minden, hogy azért ez egy nagyon stilizált előadás, és vannak ilyen vállaltam fiktív elemek benne, tehát egészen a zsidó és a muszlim kereskedő története, ezek egy abszolút ilyen saját találmányok. Annyiban nem, hogy a korszak után olvasva találtam erre utalásokat és leírásokat ezekről a közösségekről, hogy akkor ilyen milyen virágzó zsidó és muzulmán közösségek kértek Magyarországon, és ez nekem szintén így megihletett, vagy hogy megtetszett ez a dolog, és gondoltam, hogy akkor erre lehetne építeni egy történetszálat. De amit az apósáról kérdeztél, igen, hogy őt valóban fogságba esett, és valóban a durázói despota Theo Angelos fogságában síndődött, és ott is halt meg, máig tisztázatlan körülmények között. Úgyhogy például ez is egy ilyen mozzanat, amit kiragadtunk, és aztán kibontottuk a magunk feje után menve, vagy hát a dramaturgia igényeknek megfelelően. Tehát ilyen csalások vannak a történetben természetesen.
Azért is mondtam az előbb a fiatal közönséget, mert ahol kapcsolatot lehet találni, hogy olyan, mint hogyha mai korban játszódna, olyan ruhák vannak. Egyrészt, másrészt pedig ezek az emberi viszonyok a feleséggel, a szeretővel, mivel tartozom az anyósomnak. Egy férfi, egyáltalán a férfi az ő korában, hogy mi mindennek kell, hogy szembenézzen. Szóval, hogy még akár ilyen áthallásokat is érez az ember a mai korra.
Ez egy vállalt cél is volt, tehát nyilván ez az első pillanattól kezdve látszik, hogy más irányból közelítettük meg ezt a kort, és nem tudtuk, én előre nem tudtam erről, hogy mondjuk például a jelmezek, azok modern jelmezek lesznek, ezeket nem beszéltük meg így előre, nem lehetett azt nyilván tudni még sokáig, és akkor ezzel nagyon megörültem, amikor megláttam ezeket a jelmezeket, és hát nyilván az emberi része az meg, hát ezt csak elképzelni tudjuk, hogy mondjuk egy király milyen problémákkal szembesült a magánéletében és a politikában, vagy a diplomáciában, vagy ugye egyáltalán az uralkodás milyen dolgot hozott szembe, de úgy gondoltam, hogy nyilván a királyoknak is lehetett magánélete, saját problémákkal, házassággal, gyerekekkel, akármivel, tehát hogy ami viszont tényleg egy ilyen örök emberi helyzet, vagy nem tudom, ami akkor is talán nem is így nézett ki, de elképzelhető akár így is. Ez volt egy a munkahipotézisünk.
És az a jó egyébként, amit mondasz, hogy a fejlődését is ennek a konfliktusnak a megoldásában látjuk a darab során. Krisztik Csaba szerintem remek volt ebben, hogy az elején egy ilyen meglehetősen ambivalens érzéseket keltő férfi figurát, uralkodó figurát látunk, és a végére tulajdonképpen mindent elhisz neki a néző.
Fantasztikus alakítások, mindenki, nem csak Csaba, de tényleg csodálatos, és engem abszolút lenyűgöz. Hát nekem különösen érdekes élmény volt ez, hogy ugye én a papíron láttam a szöveget, amikor előadtam, és aztán utána látni így megelevenedni, az tényleg az egy ilyen egész ilyen katartikus élmény volt nekem, főleg, hogy tényleg ilyen színészek formálták meg ezeket az addig csak a fejemben lévő hangokat vagy figurákat, szóval ez nagyon élmény volt így alkotóként is ebbe így részt venni, vagy ezt így látni.
Ugye, Tas, aki mindenáron háborút akar, vért akar, fegyvercsörgést akar, azért, mert hisz abban, hogy bizonyos konfliktusokat csak így lehet megoldani, és nagyon érdekes, hogy az ő igazsága is elég erősen elgondolkodtatja a nézőt, miközben tudjuk, hogy mégiscsak jobb lenne, hogyha békésen lehetne megoldani ezt a problémát.
Hogy mondjam, ez egy olyan, tényleg olyan kollektív trauma, azt hiszem, hogy még így is, hogy konkrétan itt nem hullanak bombák ránk, de attól függetlenül ez szinte mindenki, de ha háború szót kimondjuk, akkor nyilván nehéz másra asszociálni most ma itt Magyarországon, így pár száz kilométerre tőlünk mi folyik. De hát ugye egyrészt adott volt ugye maga a történelmi helyzet, a keresztes háború motívuma, vagy a maga az esemény, és akkor ebből valahogy így jöttek ezek a figurák, tehát ez a Tas nevű hadvezér is, ugye valahogy úgy, nem emlékszem arra a pillanatra, amikor így megfogalmaztam, hogy kellene egy ilyen alak a drámába.
Ő teljesen fiktív?
Ő abszolút fiktív, igen, és annak örülök, hogy ezt mondtad, hogy az ő igazsága is érvényesül, hogy ezt próbáltuk végigvinni szinte mindegyik figuránál, hogy a dilemmáikat tudjuk úgy tálalni, vagy úgy átélhetővé tenni, hogy ne az legyen, hogy ilyen fekete-fehéren látjuk a dolgokat. Szerintem sokkal provokatívabb lehet egy előadás, hogyha árnyalatokban gondolkodik, mint hogyha a szélsőségek felé visszük el, és nem tudom, akár mondjuk ilyen karikatúra felé hajló dolgokba mentünk volna bele, mert azért ott így tényleg ahhoz kellett Gáspár Sándornak is a zseniális alakítása, hogy ez a figura egy abszolút erős és erőteljes alak legyen, ne egy önmaga karikatúrája alak, tehát ugye ez például ez nyilván a színészi teljesítménytől nem lehet ezt elválasztani, ezt, hogy ez ilyen lett ez a Tas, ez a hadvezér. De színészek nem tudom, tényleg csak szuperlatívuszok tudok nyilatkozni, tehát ezt saját szemével kell látni mindenkinek, hogy milyen remek alakítások. Az, hogy egy színész hogy bújik bele a szerepbe, az szerintem habitus kérdése is, mert például a Ruhamindot játszó színész, ő például nagyon megszerette ezt a fajta humort, Kelemen István, és igazából ő még hozzá is tett, és én ezt nagyon örömmel vettem, amikor hallottam egy új poént, ami tényleg jól működött.
Tehát töri a magyar, tehát egy ez nyelvi humor, ugye? Mert hogy ők minden helyen mekent kereskedő.
Muszlim kereskedő, aki nem beszél jól magyarul, nem tanult meg, és hát ebből nyilván igyekeztünk ezt ilyen nyelvi formába önteni, hogy ez azért érthető is legyen, meg vicces is legyen, és ebben nagyon jó partner volt Kelem István ehhez, hogy saját poénokat is gyártott hozzá, amit én tök nagy örömmel vettem.
Mennyit engedtél ebbe az egyébként férfi, szerintem a történelmi helyzetnél fogva is férfi történetbe a női befolyásból? Varga Mária hihetetlenül jó a latin császárdi szerepében, és hát Jolánta királyné és Kis Diana Magdolna, de a Szajha is Balér Bianca, tehát a darab szerint ki hogyan hat, vagy próbálhatni, mert ugye Jolánta az teljesen passzívnak tűnik az elején, aki gyűlölött lenni.
Igen. Hát neki ezt találtuk ki az ő története a darabban, ez volt, hogy egy kicsit magára hagyott, magára maradt, és tanácstalan királyné, aki egy ilyen partra vetett halként, egy ilyen vadidegen közegben, ahol még a király se igazán partnere, tehát nem segít neki.
Mint ha nem szeretné, még gyászolná az előző feleségét,
igen,
ugye?
Igen, hát Gertrúdot, igen, és akkor, hogy ebből hogy válik ő igazi uralkodó nővé, vagy hogy nő fel úgymond a király mellé, vagy hogy teljesedik ki igazából ebben a számára eleinte túl nagy szerepben, már az udvari szerepben, meg ugye az udvari intrikák, nem tudom. Szóval nála ez volt az elképzelés. Ádánál is, ugye ő a Szajha, ott is azt próbáltuk, hogy ne egy olyan figura, amit már unásig ismerünk, hanem hogy őnek is legyen egy története, legyen egy háttere, legyenek vágyai, ismerjük meg az emberi oldalát ennek a történetnek, hogy valaki belekényszerül egy ilyen helyzetbe, akkor hogy viselkedik, hogy tud ebből szabadulni, vagy nem tud szabadulni.
Ő tulajdonképpen megvan azzal bízva, hogy valahogyan csábítsa el a királyt. Nyilván akkor a király akár befolyásolhatóbb lesz, zsarolhatóbb lesz, vagy egyszerűen csak férfi lesz, mint korábban.
Igen. Igen, hát ez ugye a Tasnak az ötlete ez.
Hogyha az ember könyvet ír, és színdarabot ír, ez hihetetlen nagy különbség nyilván, és én kíváncsi vagyok, hogy mi volt a legizgalmasabb feladat neked ebben, vagy melyik karakternek, a szövegeinek, a szavainak a megírása volt számodra nagyon izgalmas, mert abban is van számtalan szín. Tehát van, amikor majdnem korhű módon beszélnek, van, amikor meg nagyon modern, mint hogyha ma valaki beszólna most az utcán. Mi volt a legkedvedre valóbb ebben?
Nyilván, ami hozzám közel áll, az igazából ez az ilyen beszélt nyelvi dolgok, azért alapvetően én a prózában is ezt szoktam csinálni. Ugye már említette Tas vadvezért, abban talán jobban lubickoltam, amivel meg nagyon nehéz volt, ez például Erzsébetnek ugye a későbbi Szent Erzsébetnek a szövegeit megírni, és óriási segítség volt ebben is. Nekem Percelenik, ő volt a dramaturgia a darabnak. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy például Erzsébet ugye András lánya, a későbbi szent, hogy hiteles vagy hihető legyen, ami az ő szájából elhangzik. Az nekem nagyon jó visszajelzés, hogy úgy érzed, hogy lehet kapcsolódni hozzá, mert ez tényleg egy ilyen titkolt vagy nem titkolt cél volt, hogy valahogy kicsit mutassuk meg azt, hogy máshogy is lehet tisztelettel, de máshogy is lehet beszélni egy korról, amit most ugye nagyon, hogy ez a tavalyi emlékéhez így nagyon fókuszba helyezett, és mégis jó volt, hogy ugye még kicsit elcsúsztunk, és az a 801. évfordulóra lett kész, de hogy igazából mégis talán felvillant egy olyan irányt, hogy tudunk úgy beszélni a történelmünk fontos eseményeiről, hogy ne, hogy mondjam, ne egy ilyen fekete-fehér gondolat legyen, hanem egy árnyalt, amihez sokféleképpen lehet kapcsolódni, és igazából ez azért is talán úgyis egy ilyen tükör nekünk, ugye, mint nézőknek, hogy sokat beszélünk ezekről a dolgokról, hogy aranyból 1222 az alkotmányosság alaptörvénye is, de hogy aztán ezen kívül, ezen a pár mondaton kívül nem nagyon tudnánk már, én legalábbis mielőtt nekiálltam a darabot megírni, nem igazán tudtam volna folytatni ezt az ismertetőt, és nagyon érdekes volt elolvasni magát, nyilván amikor készültünk, akkor elolvastuk a törvényt, az aranybullát, És annyira érdekes volt, hogy mennyi minden beszél a mai embernek is ebből, vagy mennyi minden szólhat a ma emberének egy 800 évvel ezelőtti törvényből.
Együttélési szabályok, vagy hogy mit lehet? Vagy mit?
Igen, vagy hogy ilyen észszerű és mindenki számára világosan lefektetett irányelvek. Most az egy más kérdés, mert nem akarnám folytatást, hogy mi lett később ebből, de hogy alapvetően a szándékot azt nyilván mindenképpen érdemes jónak feltételezni, tehát a király részéről, hogy egy ilyen törvénnyel mondjuk így rendet vagy békességet próbált teremteni, ugye úgy mi sült ki belőle, az egy más kérdés, azt kutatják sokan, de hogy most, hogy olvastam, vagy hogy hallgattam ugye az előadásban ezt a törvényt, az ember önkéntelenül is a jelen helyzethez csatol sok esetben, vagy egyszerűen csak így arra asszociál. A törvénykezés kapcsán is ugye, hogy mennyit ér a törvény szava, csak hogyha egy nagy általánosságban fogalmazunk.
Tóth Benedekkel, a Jeruzsálemi király című darab szerzőjével beszélgettünk az előadásról, amely akár ezen a héten is megnézhető a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban. Most egy kis zene, azután Shakespeare-rel folytatjuk. Nem akárhogy.